Hetedik fejezet. Menyecske palánták. Ez a vendetta-szerű intézkedés nagyon emelhette a városi polgárság önérzetét és a tanács tekintélyét, de meglehetősen a zsebek ellen irányult, mert bénítólag hatott a kereskedelemre, és az újabban lendületnek indult idegenforgalomra. Első eset volt ez, hogy Lőcse tanácsa nem vette tekintetbe a polgárok anyagi érdekeit, holott máskor mindent ezeknek rendelt alá. Talán azért jutott fel a város olyan nagy virágzásra, ugyanakkor midőn az ország szegénységbe süllyedt. Talán az ország zsírján hízott, mondhatná a kötekedő irigység. Nem. A maga zsírján. Hanem ezt a zsírt a hatóság kezelte. Vagyis úgy volt az, hogy a mi magyar eleinknek olyan hatóságaik voltak már akkor is, melyek mindent elszedtek céljaikra, amit eleink maguk el nem költöttek. Innen származhat a közmondás. Csak az a miénk, amit megeszünk. Míg ellenben a szepességi szászvárosok hatóságai semmit sem szedtek el a polgároktól, sőt, még nekik maguknak se engedték elpocsékolni azt, amiük volt. Mindig jó és körültekintő törvényeik voltak, és azokat mindig megtartották. Nekünk is voltak néha jó törvényeink, de azokat néha se tartottuk meg. A lőcsei statútumok megtartásához egyéb iránt disznó szív kellett és roppant fegyelem, mert mélyen belenyúltak a magánéletbe. A száz polgár a Stadtordnung és Polizeiordnung gyámkodása alá kerül már a születése előtt, és ott marad a haláláig, annak a paragrafusai által rángattatva ide-oda. A Stadt és Polizeiordnung beleavatkozik úgy szólván minden lépésébe, melyet e földi planétán tesz. S kényszeríti jámbornak, takarékosnak és a végén gazdagnak lenni. Már a viselős asszonynál gondjába veszi a polgárt, és mindent megtesz, hogy első megjelenése a körülkerített városban a viszonyokhoz képest a lehető legkedvezőbb módon történjék. Mikor már eljött a kis szász, ugyancsak statútum szabja meg a család vagyoni állapota szerint, hogy a keresztülőkön kívül hány vendéget szabad meghívni a keresztelőre, továbbá hány és név szerint milyen ételeket szabad a vendégek elé tálalni, nehogy pocsékolás történjék. Mivel a szepességi szászok is emberek, mégpedig többnyire derék emberek, hát ő bennük is játszott a magyar zapszem, a törvénynek ügyes megkerülésére csiklandozó. Nem hívtak ugyan vendéget, csak annyit a hányat a statútum megengedett, hanem hívtak 20-30 keresztapát és egy csapat keresztanyát. Hoho, lecsapott erre a magisztrátus, mint a héja, vagyoni klasszisokra osztva a polgárságot, meghívandó keresztszülők számát is megállapítván, két legfeljebb három komát és komaasszonyt engedvén meghívatni vagyoni helyzet szerint. Ez a klasszifikálás lett az ott is elharapózó rangkórságnak a szülője. Az egy komájú család, ha stréber volt, a két komájú családok közé szerette volna magát felküzdeni. A három komájú familiák már oligarchák. A három koma pontosabb jelzője volt a vagyoni állapotnak, mint most a telekkönyv. Még a bélai Kvendelt is aszerint tagsálták Késmárkon vagy Lőcsén, hogy hívhat azt talán 100 komát is. Nagy jel az efféle, hogyha a királyok nem rontanák is népeiket rendjelekkel, címekkel, találnának azok maguknak bolondító maszlagot, eleget. A kereszteléstől a temetésig minden szabályozva volt, az iskolázás, az esketési árak, a lakodalmi ebédek arányai és költségei, még a muzsikusok napi díját is szenátor urai még határozták meg. Kártyát, kockát, fényes fogatok tartását eltiltották, unalmukban aztán dolgoztak az emberek, és gyűlt a pénzük. Mire is költhetett volna a 100 polgár? Szeretőt nem volt szabad tartani, mert ha a hatóság megtudja, mind a kettőjüket száműzi a városból. De ha tartott volna is szeretőt, mondjuk valami nagy titokban, az ugyan potom összegbe került volna. Az ékszerek közül a gyémántok, keleti gyöngyök, smaragdok és a szép piros rubinok ki voltak tiltva a városból. A megengedett drága kövek közt az ametiszt és a csegránát volt a kómesz. Nás fát nem ismernek a százasszonyok, legfeljebb holmi ezüst vagy arany kinyitható szívek fityegnek a nyakukban. Míg a kelmékben való dúskálás se engedte meg a rendőrség, a szegényebb osztály fehér népei a morvaposztót, a csamlatot, a török bagáziát, perzsa mohárt használhatják. A lányoknál elég nagy fényűzés az is, hogy előkötőjük reméllyel vasárnap a templomba mennek, sejemmel varhatják ki ékes gót betűkben a nevüket, Elizabeth Zabler vagy Katerina Friebel, ami valljuk be nem rossz szokás a templom előtt, szemlét tartó legények szempontjából. A cselédsorban álló leányok 4-5 féle hitvány kelmére, a tárkolán, bárhet, kanavász és támelénre voltak kárhoztatva, de szerettek is elmenekülni szolgálatba a vidéki családokhoz. A több mint 2 segéddel dolgozó iparosok és kereskedők fehér népei már a finomabb angol-hollandi posztókban, tafotákban is páváskodhatnak, ha a hiúság nyavajája vérükben vagyon. A koronarása csimazin, pokocsin, csinos szoknyácskákat szolgáltat. Ami a génuai bársonyt, a velencei vagy florenci atlasz viselését illette és a sejmeket, az a gazdag patrícius asszonyok kizárólagos szabadalma. Sőt, meg van engedve a brokát sejem is, ám bár tisztességes polgárnő és kisasszonya nem teszi. A brüsszeli és másfajta drága csipke ellenben szigorúan tilalmaztatik. A lányok fején a pártán kívül semmi nemű drága érc nem alkalmazható, mivel hogy a haj úgyis a legnagyobb ékesség. A ruhák derekát, vagy az úgynevezett víztet szabad a nyaknál mélyen is kivágni, persze, mivel nem kerül pénzbe, de amellyel nem igen éltek a szépek, persze, mivel rendszerint lapos mellük volt. Ilyen életmód mellett a könnyűvérű nemzeti önvigasztalást, hogy szegények vagyunk, de jól élünk, teljesen meg lehetett fordítani a szepességi százvárosokban, gazdagok vagyunk, de rosszul élünk. És mégis bámulat illeti a derék városi atyákat, kik így tudtak parancsolni, s a polgárokat még inkább, kik így tanultak meg engedelmeskedni. Mert bölcs és egészében mélyen átgondolt volt a kormányzat. A lőcsei bíró egy-egy kis velencei dózsa a maga szenátoraival és negyedmestereivel, rideg végrehajtója egy hatalmas izmos politikának, mely útját vágja a ragályos fényűzésnek, jól tudván, hogy a falusi nemesség életmódjának utánzása megölné városaikat, melyeknek tekintélye és privilégiuma a benne élő polgárság vagyoni erején nyugszik. Nagy vonalakban ez a váza annak a keretnek, melyben felvirágozának a 16. század felvidéki 100 városai, hol hemzsegnek a pénzzsák polgárok, kik az aranyakat és tallérokat ládákban tartják pincéjükben, vagy akik messze földön kereskednek borokkal és állati bőrökkel, nagy tőkéket forgatván, míg a nemes urak fölváltva a törökkel a német ellen, vagy a császáriakkal a török ellen csatároznak. A meggazdagodásnak e különös városi statútumokon kívül egyéb iránt még sok más oka volt. A szorgalom, takarékosság, ipari ügyesség és kereskedelem, hiszen nagy faktor, de ezeket csak azok a historikusok zengedezik a városi nagy vagyonok eredete gyanánt, akik azt hiszik, hogy ők a múltakba látnak, pedig csak egy közkeletű frázist tudnak. Hiszen kétség kívül emelőleg hatott, hogy jó városi statútumok voltak, és hogy zsidók még nem voltak. A kereskedelmi élet pezsgése szintén megtette a magájét. De nagy vagyonokat semmikor sem lehetett gyűjteni, rohamosabban a rendes foglalkozási ágak révén. Ezek csak az úgynevezett kleine fisse, gutte fisse. A már meglevő értékek és szerzési módok tülekedést okoztak minden időben, s a szőlőtőke sok fürtje szétoszlott sok kézben. Szerencsére azonban mindenkor támadtak új értékek és új szerzési módok. Ezeknek ügyes kieszelése és megrohanása volt az úgynevezett szerencsés kópé feladata. Régen, mikor még a szepességi szász városok szegények voltak, 4-5 falut jövedelmezett egy ügyesen lenyisszantott fej a csatában, ha a vezér látta. Napjainkban pedig, mikor már megint szegények a szepességi városok, egyszerre gazdaggá tehet valakit egy vicinál is, vagy egy kis kijárás a magas kormánynál, ha a magas kormány behunja a szemét. A rajzolt korszakban is egy különös új érték támadt, nevezetesen a török foglyok. A vitézlő rendek a törökkel való folytonos csetepatékból olykor nagyobb csapat foglyot hoztak haza, kivált a tököli föllépése előtt, mert azóta megritkultak a törökök, mint a vaddisznók az erdőben, majd minden előkelő portán lebzselt több-kevesebb rab, némileg hozzátartozott a pompához, mint ahogy nem nélkülözheti egy szépen bútorozott ház a szarvasaggancsokat és medvebőröket. Egymáshoz hasonló trófeák voltak azok. A vitézlő úr eldicsekedett a vendégeinek egy darabig, miképp került kézre Omár vagy Hasszán, épp amint eldicsekszik az agancsok megkerítésével. És ez annyival élvezetesebb, mert az élő bizonyság is ott volt, aki megerősíthette a nemes úr vitézségét. Ennyiben többet értek a rabok. Viszont az elejtett szarvas abban ért többet, hogy meg lehetett enni, míg ellenben a török maga evett sokat, de nem tudott semmi magyar munkára rászokni, csak vizet tudott húzni, gyereket ringatni és a kertben gyomlálni. Hát nem sokára megunta a magyar úr a foglyait, kivált, ha nagyon felszaporodtak, s dohogni kezdett. Mi az ördögnek hízlalja, mit azt a sok ingyen élőt? Egyet-kettőt, mint a kopó szaporodásból el tudott sütni ide-oda sógornak, komaasszonynak ajándékba, de a többivel csak ugyan nem tudott mit csinálni. Eközben a nagyasszony szíve is megesett az örökké Mekka felé sóhajtozókon, és váltig ösztökélte urát. Ugyan eresszük haza őket, majd meglássa kegyelmet, hogy megfizeti nekünk azt majd a keresztény Isten is. Rendesen ilyen hangulatok fölül kerekedése idején toppantak be a kastélyba, a bélai kvendelek ügynökei vagy Blom Mihály uram lőcséről, akik csinos összeget ígértek a rabokért szépen pengő tallérokban vagy aranyezüst marhákban, ha nemes úr szemérmetesebb volt. Az urak kivált eleinte nagy röstelkedve mentek bele az üzletbe, de hát végre is jobb, ha Kvendel uram vagy Blom uram fizet értük, mint sem, hogy a nagyasszony szerint a keresztény Istenre bízassék. Utoljára egészen beleszoktak, és találván bizonyos disztingvált formát tisztes úri jövedelemnek tekintették. Aljas dolog volt bizaz, de csak az a része, amit Blom még csináltak. Ó, az övék az teljesen komilfó, hiszen ők nem is szipolyozzák ki a rabokat, csak megszabadulnak tőlük. Az, hogy pénzt fogadnak el értük, való dolog, de hát miért ne fogadnának el pénzt, mikor amazok kínálják, és mikor nincs nekik? Történik ezzel valami helytelenség, igazságtalanság a rabokkal? Ó, Istenem, hiszen nem történik más, csak Páltól átmentek Péterhez, vagyis más szavakkal, Kvendel uram, Blom uram, vagy a késmár kis pic testvérek csinálják el a hazaszállításukat. Ők nem osztályozzák, melyik mennyit ér, melyik nem ér, mint valami emberkufárok, ők gavallérok. Ők amblokk végeznek velük egy odalökött úri szóval. Nos, és a nevezett kabzsi üzérek aztán csak ugyan elcsinálják a maguk módja szerint, de ez már más, ez már csúk dolog. Egész ország részekből összehajtják az így potom pénzen megvett rabokat, és raktáron tartják őket. A Kvendel család felvált valakik Bélán és Lőcsén, azt szerint, amint a lengyelországi helyzet kedvez jobban az üzletnek, vagy a magyarországi, mert Kvendel uram egyszer s mind borkereskedéssel foglalkozik, mint ahogy Blom Mihály uram óriás disznókereskedést űz, mellékkeresetképpen pedig mind a ketten uzsorások. A rabokkal el van foglalva egy-egy egész iroda, melynek számtalan hivatalnokai és ügynökei vannak. Nincs az a vizikátor, aki jobban kihúzná a vért, mint ezek a derék emberek. Az iroda osztályozza a rabokat, lajstromot csinál élettörténetükről, kikérdezi magánviszonyaikat, illetőségi helyüket, szüleik vagy hozzátartozóik vagyoni állapotát. Ezeket a becses adatokat azután elküldi Sztambulba a közös irodának, melyet a három cég együtt tart fenn. És míg a sztambuli iroda utána jár, hogy a beküldött adatok mennyiben hitelesek, vagy mennyiben változtak azóta, addig a rabokat ideiglenesen bérletbe adja a városi polgároknak, kőmíves vagy egyéb munkákhoz, hogy addig is keressenek. Roppant szépen van ez elrendezve, mindent beleillik a rovátkáikba. Sztambulból megérkeznek végre a végleges adatok becses észrevételekkel, melyeknek alapján szortíroztatnak a rabok, és megszabadik kinek-kinek erejéhez a váltságdíj. Megérkezvén a pénz, megindulnak a rabszállítmánnyal a cég ügynökei. Ugyanezek viszik egyúttal a Kvendel uram borait kelet felé, visszajövet pedig nagy sertésfalkákat hajtanak Szerbiából Blom úrnak. Olyan egyszerű ez, mint egy asszonyi varkocsot kioldani, pedig millió hajszálból áll. A nagyobb vagyonok története tele van ilyen trükkökkel. A részgarasok, a munka és a verejték termékei, az aranyak, az elmészségé és a leleményé. Mivel a pénz mind a városokba szaladt, a nemes urak semmit sem nélkülöztek úgy az ő kastélyaikban, mint a pénzt. Hihetetlen mély kevés pénzük volt. Pénzt csak a gyapjúból kaphattak, vagy az eladott szarvasmarhákból. De a marhákat és juhokat rendesen elakvirálták a szerte csatangoló különböző csapatok. Természetesen nyugta mellett, hogy tudnillik nyugodtak lehetnek, miszerint nem kapnak értük pénzt. Fájuk elég volt, de még akkor nem virágzottak a fa üzletek. Földjük is elég volt, de nem voltak még földhitelintézetek. Ki a földbirtoka révén akart pénzhez jutni, annak már harangoztak. Guzman úr régebben 18 márkán vette meg örök áron Sztoján falvát a Szepességen. Ugyanezt a községet 100 évvel utóbb népei a Pestisben kihalván a tulajdonosa egy nemes asszony egy pár sárga csizmáért adta el. Még hátra lenne a zálog. No, az meg éppen nevetséges, mit csekély áron rekett meg egy-egy nagyobb birtok a hitelezőnél. Szóval a nemes úrra pénz nem mosolyog sehonnan. Azért voltak kénytelenek harangokból veretni bebekék balassáék. A császárnak sincs. Az eráriumnak sincs. Azért lesz kénytelen egy napon odaadni egész Békés vármegyét Harukenpéknek, hogy egy pár ezer forintnyi tartozását kiegyenlítse. De hát valahol csak megvan a pénz is, mondtuk, hogy a városokba szaladt. No hát utána, ott kell felkeresni, ahol van. És megindult a vadászat az előkelő nemes családok fiai részéről, a szepesi, főképp a lőcsei polgárlányok után. Megkezdték a sárosi úrfiak. Nekik van a legjobb szimatjuk. Utánuk nyomult Gömör és Nógrád. Ment-ment a hír tovább is, átlépte a Dunát. Bezerédi Miska onnan hozott menyecskét, Korbninát. Az öreg Korb 50 000 aranyforintot olvasott le az asztalra. Babarci Imre bécsi házat kapott Gavrin Johannával. Ugyancsak megnövekedett Lőcsén az idegen forgalom. Tele volt a város kivált így tél idején úri fogatokkal, és ami járuléka ennek nyalka fiatal urakkal, úri kocsisokkal és huszárokkal, kik házasulandó uraikat kísérték. Csodálatos a gondviselés az ilyenekben, Az a rejtelmes természeti erő, mely megserkenti a kakasokat, hogy virradatot kukorítsanak, ugyanakkor a mennyboltra pirosló festéket önt, mely átmázolja az ét-nappallás, így lesz a két jelenségből összhangzó egész. Csak e fenséges tünetből magyarázható ki, hogy a városi patríciusok józan hideg fejében az a bolondság kezdett motoszkálni, hogy nemes urakhoz adják férjhez leányaikat. Valami olyan kívánatosnak kezdett az feltűnni, hogy reszkedtek utána. Hát még a mamák. Tagadhatatlanul csábító volt nexust keresni az uralkodó osztállyal. Milyen szép az, ha az embernek az unokáját például Prónainak hívják, de Tóth Próna vagy Jekel falusinak, de Edem, ha bár csak leány ágon. Sőt, még a száz ifjak se bosszankodtak, hiszen magyar urak lesznek a sógoraik. Ebből a kölcsönös vágyból született egy különös gügyűség. A városban nem voltak vendégfogadók, egyetlen egy se volt. Kocsmát sörmérést jelezve, majd minden kapu fölött ott lengette a szél a forgács pántlikákat. A szállásadás is az összes polgárság jövedelmét képezte. Egy szobácskát tartottak hátul az épületben, néhol istállót is, melyet vásárkor kiadhattak. Egyébkor pedig nemigen fordult meg hosszabb tartózkodású idegen. Ki hitte volna azt, hogy ilyen világot érnek? De ha lettek volna is szállodák, melyek befogadhatják a magyar gavallérokat, azzal még nem lenne megoldva, miképpen jussanak a becses portékához, melyért jöttek. Nyilvános bálok nem tartattak a városban. Célakomák, bíróválasztási és egyéb dínom-dánomok bőven estek, de a gazdag patríciusok lányai azokon nem vettek részt. Egymás közt ugyan a patrícius családok is összejöttek névnapokra, lakodalmakra, vagy egyéb ártatlan játékokra, de az idegenektől hermetice el voltak zárva. Hogy a párok valahogy összesodródjanak, ha nem voltak egy osztályból valók, ahhoz egy ugyanazon városban eltöltött ifjúkor kellett. Valami olyan hely és olyan mód mutatkozott hát szükségesnek, hogy ami az akaratokban már beoltatott, az létrejöjjön. Így támadta gügyű, házasság összeboronáló, de nem azzal a durva ábrázatával jött, ahogy ma ismerjük, hanem diszkréten, előkelő formában, behajporozva, menüet lépésekkel. Egy nagy műveltségű és szigorú erkölcsű öreg kisasszonynak, Klöster Matildnak, aki eddig is apró leányokat vett magához nevelésre, jutott eszébe az a gondolat, nagyon is közel feküdt, hogy kivesz három házat bérbe, falakat töret, fényes háztartást hoz össze, inasokkal, frájokkal, szakáccsal, kuktákkal népesíti be, és eladó leányokat is fölvesz jó pénzért egy-egy téli tanfolyamra, előkelő magatartásra, úri allűrökre, szóval azokra a külső csecsebecsékre tanítja, melyek a valódi dámát ékesítik. No, kapott ezen a gondolaton a két egymás melegétől érlelődő vágyakozás. Pedig talán nem is tudták, csak úgy az ösztön taszította őket, hogy mi lesz ebből, mivé növi ki magát, hogy egy kirakata lesz ez a gazdag eladó lányoknak. A nemes úrfiak kényelmesen megtekinthetik, így a raktáron levő összes évi termést, és megtudhatják, milyen nyomaték jár az egyikkel vagy a másikkal, s aztán nyílbe van ütve, mert mindent a gügyű végez, egy kis aránylagos províziót, amit előre kikötött, nem lehet tőle megtagadni. Az öreg kisasszony egy császári ezredesnek a leánya, anyai ágon, az anyja Losonci lány, sok előkelő magyar családdal volt atyafiságban, jelentékeny levelezést tartott fenn öreg úri asszonyokkal, kik disznó aprólékot küldöztek neki, ő pedig híreket, szóval nagy publicitással bírt. Reklám volt intézetének az is, amit előre kikürtölt a világnak, hogy a Szepesség két hírhet nábobja, Kvendel és Blom egyivású leányai, Kvendel Mária és Blom Klára, Miklósnak a húga, egyszerre vetvéle a kurtaszoknyát, az idei télen ő hozzá, az oltárhoz vezető pitvarba kerültek. Na, kutya teremtette, ezek aztán a nagy halak. Lesz hát majd lőcsén elebenség a farsankor, és jó kereset. Annyi pazarló gavallér gyűlik ide, hogy mindennek fölmegy az ára. A mostani Lejbici Blom és a Bélai Kvendel unokái azoknak, kik a török foglyokon gazdagodtak. Apáik üzlettársak voltak, ők most már ellenfelek, csak a vagyon van a régi forrásból. Hogy mekkora, senki se tudta, még hozzávetőleg sem. Az ilyen vagyonokról leszalad az egyszer egy és a mese ül rájuk, tógya kevergeti, játszik velük. Az egész Szepesség csak azt találgatta, hogy ugyan milyen hozományt ajánlanak fel lányaikkal, egyik fösvényebb lévén a másiknál. Blom uram mindjárt őszkor beadta Kláriát az intézetbe, csinos kis fruska volt villogó bogár szemekkel. Kvendel ellenben csak november elején, mikor már pompás szán út volt, rándult be lányával lőcsére. Ott már akkor széltében beszélték a Klári hozományát, de Kvendel apu, akit nagy különcnek ismertek, senkivel se állt szóba, egyenesen Klöster kisasszonyhoz hajtatott Márikával, kinek viszont a termete volt szebb Kláriénál. S lefizetvén a tartásáért és neveltetésért járó tallérokat, szívére kötötte, hogy olyan nevelést adjon neki akár egy csáki kisasszonynak, mert hát ki tudja. Az öreg itt a szürke apró szemeivel hunyorított, és be nem végezte a mondatot, ami különben szokása volt, zárva tartani az erszényt, és nyitva tartani a mondatot. Klöster kisasszony annak jeléül, hogy megértette, a fejével biccentett, és cserébe tapintatos kérdést intézett Kvendel uramhoz, hogy mennyi hozományt szánt Marinak, ha esetleg. Csupa finomságból és udvariasságból ő is nyitva hagyta a mondatot. Felelte Kvendel. És mennyit kínált fel Blom? Hát még nem hallott a városban? Hát már tudják. Természetesen, felelte a kisasszony hanyagul, hiszen arra való, hogy híre menjem. Senkivel se beszéltem. Erről aztán elővette Klöster kisasszony a nagy fólió könyvet, melyben minden növendéknek külön törzslapja volt, és felolvasta. Blom Klára kap 4 házat, 2 Kassán, 1 Budán és 1 Eperjesen, továbbá a szászoknál szokásos 2 tehenet. Csak ennyi, szólt fitymálva Kvendel. Tehát arra való ez, hogy híre menjen? Na jó, menjen hát a híre. Írjon be a Marinak 8 házat, abból 2 Bécsben. Ezzel, mint aki emberül kivágta a rezet, nagy gőgösen hazament Bélára, hogy ez egyszer homlokon ütötte Blómot. Otthon azonban az asszonynak kedve jött kiélvezni az elmaradhatatlan csodálatot, mely e nagy hozomány nyomában keletkezhetett lőcsén. S rávette az urát mindjárt 1 hét múlva, hogy töltsenek lőcsén 1 pár napot. Annyival is inkább, mert Miklós fiúk is ott mulatozik. Mert hát mit ér, hogy olyan nagy hozományt adnak a Marinak, ha itt Bélán senkitől se hallják. Hiszen az egész áldozatért, amit az ember a lányáért hoz, az irigységnek a szeplője az egyetlen kárpótlás, mely a többi anyák arcát kiveri. Elmentek hát lőcsére, de micsoda csalódás várta ott Kvendeléket. A város már akkor tele volt azzal a hírrel, hogy Blom uram ott járt tegnap előtt, és halván a Kvendel ajánlatát 16 városi házra emelte fel a Klári hozományát, meghagyván a szászoknál szokásos 2 tehenet. Csupa gúnyos mosolyok, nevetgélések fogadták a gőgös Kvendeléket. Hallották? Tudják már, mi az újság? Teringette ez a Blom? Ki hitte volna, micsoda gavallér ember az? Fejébe ment a vér Kvendelnek. Kvendelné asszonyom ellenben könyvbe lábadt. Nem élem át ezt a csúfságot, Gáspár. Nem élem át, csinálj velem valamit. A haramia, hörögtek vendett, tönkre akart tenni. Lecsapta dühösen az asztrakán süvegét a sörkocsma asztalára. Félek, valami bolondot teszek. A jelenlevő ismerősei Gosznovicer, Maux, Donát és még egy csomó komoly ember mindenáron le akarták csillapítani. Ugyan ne törje magát, hagyja abba kegyelmet. Blom nehéz fejű ember, ki is nyilatkoztatta előttünk, hogy az még nem az utolsó szava, ha úgy hoznák magukkal a cirkumstanciák, hanem ezzel még csak jobban feltüzelték a hörcsök természetű kis embert. Micsoda, hogy nem a legutolsó szava? Ki mondja azt? Rikácsolt a szikrázó szemekkel. Ő mondja? Hogy a fiam mondja? No hát én meg azt mondom, hogy Isten engem úgy segéljen, a legutolsó. Majd mindjárt ütök én a szájára olyan pecsétet, hogy egy mukkot se szól többet. És ezzel felkapva a sapkáját, otthagyva asszonyt, sört, barátokat, rohant egyenest a Bóbest házba fel a lépcsőkön, Klöster kisasszonyhoz, aki éppen arra tanította növendékeit, milyen kígyó vonalban kell meghajolnia a női testnek, amikor a lábainál térdeplő nemes lovagot az oda nyújtott kezével mintegy a fölkelésben segíti. A fele leányok, kik a lovagokat személyesítették, éppen térdepeltek, amikor az ajtót föltéptek, Vendel uram. Az Isten szerelméért ijedezett a kisasszony, a képéből kikelt úrra sandítva. Mi történt? Azt maga tudja legjobban, horkant fel az öreg, fuldokló hangon. Az az imposztor Blom koldussá akar tenni. Rám licitált 8 házzal, úgyhogy most már 16 házat akar adni a lányával, igaz-e vagy nem? Az csak dicséretes dolog, jegyzi meg a kisasszony szigorúan. Ráncos, sovány arcán a megbotránkozás kétségtelen jeleivel, amiért nem kellő módon és kellő helyen hozatik elő ez a kényes kérdés. Mit tehetek én ez ellen? De tehetek én, és teszek is, kiáltá zihálva, fenyegető hangon és olyan gesztusokkal, mintha buzogánnyal pogonyítana le valakit. Írja be a kisasszony, hogy Kvendel Káspár a 16 házzal szemben 16 várost ajánl fel Mari leánya hozományául. Klöster kisasszony barna szemei olyan nagyokra tágultak ki, mint egy-egy duránci szilva. 16 várost, hüledezett a Kvendel uram tekintetét fürkészve. Hát lehetséges az? A 16 szepesi várost tette hozzá Kvendel, és nagyot fújt, mint aki roppant erőfeszítést végzett a tüdejével. És képes erre? Kvendel elmosolyodott. Amit egy Kvendel kimond, az olyan, mint a Biblia, ha nem több. Erre aztán megcsókolta a hozzászaladt Marit, és megígérvén, hogy délután a mama is meglátogatja, lassú, méltóság teljes léptekkel távozott. Klöster kisasszony elkápráztatva, még a lépcsőn is lekísérte a hatalmas aranyemberkét. Az utolsó lépcsőfoknál, miután már lehűlt a haragja, ezzel búcsúzott a kisasszonytól. Igazán felbosszantott ez a Blom, különösen azzal a két tehénnel, és csak jó, hogy már könnyítettem magamon, mert éreztem, hogy a guta kerülget. Igen, sajnálnám azonban, mert én gyöngéd ember vagyok, ha valami szó szaladt volna le a nyelvemről, amelyért megneheztelne a leánya, az az izé, az a harmadik tehénke. Ó, Istenem, milyen piszli csárság ezekkel a tehenekkel! Ám bár Isten tudja. No, megálljon csak! Én is csinálok valami ilyet. Írja be, kérem, hogy a 16 városon fölül fölajánlok még egy szamarat. A leendő ő majd ki fogja találni, hogy az a szamár kit jelent. Édes deden felkacagott, végigmenve a hosszú udvaron egyre kacagott, és az utcán is kacagott, de ott már a mellét is verte magában beszélgetvén. Engem jelent, engem, Kvendel Káspárt, ha-ha-ha. A járókelők csodálkozva néztek utána, hogy talán megőrült? Arról azonban szó nincs. A fürge nyugtalan emberke még a hó folyamán megindult kiskocsiánk Krakkóba a lengyel udvarhoz, ahol jól végzett. Minél fogva nemrég egy második utat tett Bécsbe, ahol az erárium is adósa, ott audienciát kért a császártól, aki személyesen ismeri a felvidék különös bankárját, és alázatos instanciában, de amellett élő szóval is megtette az ajánlatot, hogy a lengyel zálogban levő szepességi 16 várost kiváltja a saját zsebéből. A lánya hozományául számba azokat. Hasonló joggal és módon bírná a lánya, mint eddig Lengyelország, de azzal a különbséggel, hogy most már Magyarország testéhez tartoznának, és annak fizetnék a véradót. A véradó nem kell az ő kis Mariának. A császárnak megtetszett a terv, és most Bécsből kezdik propagálni. Karácsony előtt közölte a főispán a megyei urakkal és rendekkel, a megyénél azonban heves ellenzésre talált, úgyhogy alig ha lesz a dologból valami, hogy miért Isten tudja, hiszen mindig azon jajgattak, hogy vissza kell a testhez csatolni az elszakadt tagokat. Alkalmasint Kvendel a vörös posztó a szemükben, de akármiért ellenzik, csak köszönettel tartoznak érte az elzálogosított városok. Mert boldogabb életük van ott az idegenben, mint a közanya keblén maradt szepesi városoknak, sőt, még magyarabb életük is. A lengyel kormány kötelezővé tette iskoláikban a magyar nyelv tanítását, míg ellenben a Magyarországhoz tartozó szepesi városok iskoláiban nem tanítják a magyar nyelvet. Ilyenek voltak a viszonyok. Vidám ragyogó farsang küszöbén állott Lőcse városa, ezer álom szövődött hozzám a muskátlis ablakok mögött, és egyebütt, midőn ez a nyomorult dobszó felhangzott ma reggel a piacon és a mellékutcákban, hogy szétkergesse a rózsaszín párákat. A mosolygó kék ég egy szempillanat alatt fekete mérges fellegekbe öltözött. A tanács kemény határozatai általános elégületlenséget szültek. Klöster Matild kisasszony állítólag szívgörcsöket kapott azzal a felkiáltással. Hát már most velünk mi lesz? A kereskedők és iparosok élesen bírálták a magisztrátust. Ez mégse járja. A bírót megölték, az igaz, de miért kellene vele eltemetni a várost is? Éppen mikor az a legelevenebbnek, legvirgoncabbnak indult. Tegnap csak holdbíró volt, most már van holdváros is. Nem nő majd itt még fűse ilyen bolond körülmények között. Éppen a piac felé lépkedett Maux Donát uram, a pulyáját vivén az iskolába, aki húzódozott úgy, hogy néhol megkötötte magát, és valóságosan vonszolni kellett a kis imposztort, mint a vágóhídra szánt tulkot. A megrökönyödött kereskedők tanácsbelit látván megjelenni kijöttek boltjaikból, körülfogták, éles szemrehányások között tudakolták, miért kellett a várost bizonytalan időkre így megnyomorítani, mi volt az oka és milyen körülmények játszottak közbe. Maux uram hümmögött, vakarta a fejét, nyomkodta homlokát, ötölt, hatolt, s azután elgondolkodván egy darabig a következőket felelte. Nem állítom, hogy így vagy úgy, mert azt hinnék, hogy azért mondtam így, mert nem akartam amúgy mondani. Amiből ugyan egyikük se lett okosabb. Csak a puja, aki az öreg úr kínos vergődését felhasználva, kirántotta mancsocskáját az apja kezéből, és úgy elszaladt a tekervényes utcák valamelyikébe, hogy arra a tatása akadt rá délig. Továbbra is rágódva egy szerencsétlen intézkedéseken voltak, akik azokban a bosszúállási viszketegségen kívül valami mélyebb bölcsességet is láttak. A hatóság ugyanis eddig se nézte jó szemmel, hogy a magyar urak ide jártak horgászni, s a legsúlyosabb halacskákat kihúzták, de mert semmi regula ellenes nem volt benne, és befolyásos nagyurak jónak és hasznosnak ítélték a szászoknak a magyar fajba való elvegyülését. Ez volt a formula, egyenes úton semmit se lehetett ellene tenni. Hát fogták magukat, és nem egyenes úton akadályozták meg, csinálván lőcséből egy gyászoló fekete várost, ahol nincs zene, nincs mulatság, nincs élet, ahová eszébe se jut virágot tépni jönni valakinek, mert itt a virág is csak a ravatalhoz való. De hiszen van a lőcsei tanácsban annyi ész, hogy három országnak is elég volna.